Kedves hallgatók, akkor tovább folytatjuk az egészségnapunkat, és örülök, hogy ismét eljöttek, vagy eljöttetek. Reggel foglalkoztam az idegrendszer és az étrend összefüggéseivel, most pedig a hiányállapotok, illetve a szervezetünk szükségletei témakörrel foglalkoznék. Tehát mi hiányzik az életünkből, ez volna a címünk, és hivatkoztam Lenkei doktorra, miszerint nem csak az betegít meg, ha valami káros anyagot beviszünk a szervezetünkbe, hanem hogyha hasznosakat nem használjuk. A betegségeket legtöbbször nem valami, hanem valaminek a hiánya okozza. Ugye ez az egyik kulcsmomentum, ami végre ki lett mondva, hogy ahhoz, hogy a betegségeket meg tudjuk előzni, vagy elkerülni, vagy akár már kialakult kórképet kezelni, muszáj gondolkodnunk azokon a kérdéseken, hogy milyen anyagok hiányoznak az életünkből, illetve az ételünkből. Mivel közeledik újra hideg évszak, ezért ezen a háttéren még hangsúlyosabb ez a kérdés, hiszen a hideg évszakban a szervezetünk raktározni kezd, és nem mindegy, hogy mit fog raktározni, és mit viszünk be a testünkbe. Néhány gondolat szerepel az ábrán, illetve a vetítésen arról, hogy mi az oka a hiányállapotoknak, és ennek az egyik fő oka az élelmiszeripar rossz irányú fejlődése, ugyanis nem kapott hangsúlyt a minőség, csak a mennyiség, a tömegtermelés. Szép lassan a búza lisztből kikerült a búzacsíra és a búzakorpa, és alig-alig vannak forgalomban igazán tápértékdús termékek. Ha netán valaki ilyet lát, hogy gesztenye liszt, inkább reformborban tud látni, vagy láthatunk ilyen liszteket, gesztenye liszt, vagy tökmag liszt, ugye a száraz sajtól tökmagból származó, ez kendermag. Szeretnénk, hogy ezekről szólni, sörélesztő, pehe, igen magas B-vitamin tartalmú élelmiszer. Összességében az élelmiszeripar létrehozott egy olyan világot, ami jó ízű és tetszetős, de sajnos üres. Ezeket nevezi ugye az angol, illetve hát tulajdonképpen a szakirodalom junk foodsnak, és ez a minőségi éhezés fogalma. Mert ha valaki hamburgert eszik, akkor látszólag jól lakik a hamburgertől, de újra meg fog éhezni. És a hamburgerben nincs, a hotdogban sincs B-vitamin. Márpedig az emésztéshez sok B-vitaminre van szükség, a hamburger is. Tehát minden, ugye főleg a fehérjék, illetve a szénhidrátok emésztéséhez B-vitaminokra van szükség. De ha nem viszek be B-vitamint, a szervezet megint B-vitamint fog kívánni, és éhes lesz. És ez vezet ahhoz ahhoz a világhoz, amiben élünk, hogy folyton csak éhes az ember, és legtöbben, és folyton csak enni akarnak, mert hiányállapotuk van. Emellett az elmúlt évtizedekben igen komoly lett a stressz, sokkal több vitaminra van szükségünk, mint régen, ezzel párhuzamosan egy picit csökken az élelmiszerek tápanyagtartalma. Sokan egyoldalúan esznek. Mondok egy példát. Valaki mondjuk reggelizik, egy átlagos magyar ember reggelizik mondjuk fehér zsemlét, tesz rá, mondjuk margarint, párizsit, és valamilyen zöldségfélét, mondjuk paprikát. Ebédre eszik mondjuk tésztát valamivel, mondjuk paradicsommal, ha éppen sós, vagy éppen mondjuk diós tésztát, és vacsorára pedig valamilyen szendvicset fog megint enni, megkenni azt is vajjal, és éppen paradicsomot fog hozzá enni, nem paprikát. Tehát ezek azok a modellek, amelyek egyoldalúak. Ugye nem említettem, hogy mondjuk 10 órai kakaós csigát eszik, vagy lekváros buktát eszik, vagy valamilyen lisztes terméket. Uzsonnára is valamilyen lisztes terméket fog enni. Nem tudom, érzitek, hogy mire szeretnék utalni. Mindegyik étkezés, amit említettem, ugyanazt jelenti. Fehér liszt van benne, cukor, vagy éppen cukor nélküli, mondjuk a párizsi, zselatin, de hús nincs abban sem. És hiányzik a gyümölcs, hiányzik a zöldség, egyoldalú. Lehet, hogy én hívhatom kenyérnek, zsömlének, tésztának, ostjának, nápolynak, mindegy, hogy hívom, ugyanaz a nullás liszt van benne. Tehát én nem ettem aznap mást, mint lisztet. Valamilyen formában elkészítve. És az ipar ahhoz ért, hogy ugyanazt a terméket százféle néven nevezi el. Hívhatom azt én pizzalapnak, meg kenyérnek, de majdnem ugyanaz a kettő. És a fogyasztó azt hiszi, hogy ő olyan sokfélét eszik. Dehogy is. A fogyasztó majdnem mindig ugyanazt az üres dolgot eszi, más-más elkészítéssel, más-más módon fűszerezve tulajdonképpen. Tehát egyoldalú étkezési struktúrák. Megnövekedett sebességű életritmus mellett silányodó étrendi modellek. És borzasztó fontos, hogy mindenki tudja önmagáról, hogy jó, ha tudja önmagáról, hogy milyen problémái vannak. Például, milyen a fölszívódásunk? Tudjátok magatokról, milyen a fölszívódásotok? Hogy az anyagcsere intenzív, vagy lassú, ehetünk-e többet, mert úgyis elégetjük, vagy nem. Ezt mindenkinek tudnia kell magáról. Az enzimjeink vajon milyenek? Hát ezt nem mindig tudjuk. De azt tudjuk, hogy valami meghajt, valami székrekedést okoz, van ahol máshogy működnek az enzimek. Bélflóra. Ahány ember, annyiféle bélflóra van, ezért bátorkodtam délelőtt is beszélni a bélflóra fontosságáról. Illetve bizonyos élethelyzetekben, műtétek, várandosság, szoptatás, stb. Idején megnövekszik a tápanyag igény. Mit jelent a minőségi éhezés fogalma? Mesterségesen beállított ipari összetételű élelmiszerek, finomítás, hőkezelés és számtalanféle technológia, szeparálás. Ugye a tehéntej az úgy áll elő, hogy az amúgy is már gyenge minőségű, Holstein Fries vérségű állattól származó tejet még szeparálják, még kezelik, még homogenizálják. Ugye apró zsírcseppeket hoznak létre benne, hogy ne váljon szét a két fázis és egyebek, és ez mind rontja az összetételt és a minőséget. Magas energiatartalom, ugye a hamburger kapcsán említem ezt, hozzáadott cukor, zsíradék és rosthiány. Magyarországon már 30 éve oktatják, hogy több rostot kéne enni, és semmi nem történik. Senki nem tesz ezért igazából komoly előrelépést, vagy erőfeszítést. Bár hozzáteszem, most már azért egy picit nagyobb mértékben látok ezekben a kis új kis üzletekben reform termékeket, tehát mintha egy picit azért bejött volna, de hosszú időt kellett erre is várni. Túltáplált hiánybetegek címszó alatt a modern világot érti a szakma is, ami azt jelenti, hogy túl sok az energia, túl sok a fehérje, és túl kevés a vitamin és az ásvány. Ezek közül a korábban már említett C-vitamin, E-vitamin és A-vitamin, és a szelén, ugye ezt mondtam délelőtt, hogy A, C, E-vitamin és a szelén, illetve vas, kalcium, magnézium, folsav és a nyomelemek, mint a cinkréz. A cink és a réz az a D-vitamin működésében játszik szerepet. A folsavról, ami minden salátafélében, káposztában, minden nyersben benne van, a főttekben már kevésbé, a folsav nagyon fontos a csontozatnak és az ízületeknek, illetve a gerincoszlopnál is, a gerincoszlop a csigolyák működésében játszik szerepet. Tehát még egyszer, hibát követel az az ember, aki úgy étkezik, hogy sok energiát vízben nyilván, és sok fehérjét, de nem viszi be hozzá a kellő mennyiségű ásványi anyagot. Egy átlagos vasárnapi ebéd, vagy hétvégi ebéd, az ugye úgy néz ki, hogy valaki készít mondjuk otthon, mondjuk aki nem vegetáriánus, mondjuk rántott húst, és mellé köretként mit szoktak adni? Válasszunk valami. Krumplit vagy rizst? Igen. Mondjuk sült krumpli lehet? Mehet? Sajnos mehet. És fehér rizs. Mellé mi kerül még? Jó esetben savanyúság, az is ecetes. Rosszabb esetben befőtt, hát bárcsak, bár ugye az meg beerjeszt, nem baj. Tartármártás, nem? Hát az a minimum hétvégén. Igen. És el lehet képzelni, hogy egy ilyen ebéd után, nem mondtam, hogy előtte a húslevest, utána a süteményt, ez fontos, hanem inkább magával a rántott hús kérdéssel foglalkoznék. Most kérdezem, Van-e ebben az ételben cink, réz, króm, vanádium, mangán? Ugye nincs a húsban, nincs. A húsban van fehérje, van némi B12 vitamin, egy része a sütéskor el is bomlik, sok olaj, de ebben nincs kalcium, sőt a húsban egyáltalán nincs szinte kalcium, ezért kivonja a kalciumot a csontokból. A krumpliban sincs, a sült krumpliban pláne, a tartármántásban pedig csak zsír van meg tejföl. De általában ezek olyan élelmiszerek, olyan ebédek, amelyek nem, hogy nem frissítenek, hanem kifárasztják a szervezetet. És az érdekes, hogy az emberek, ezt le is írták a szakmában, hogy az emberek hétvégén sokkal többet esznek, mint hétközben, és ettől teljesen kifáradnak. Ugye ezt meg kell emészteni. Ahogy mondtam is ugye délelőtt, hogy az emésztés egy nagyon energiaigényes folyamat. Ezért rápihennek az emberek az emésztésre, elalszanak ugye ebéd után, fáradtan ébrednek, és így mennek bele egy egész hétbe. Ugye egy hétfőtől péntekig egy ritmusban. Mert ugye a hétvége az a pihenés, és az evés napja, és ez egy hibás rendszer, mert nem így kéne ezt csinálni, mert ezek elfárasztják a szervezetünket. Tehát hiányoztak a vitaminok és nyomelemek, a C-vitamin pláne, E-vitamin, sárgarépa. A sárgarépát hogy szoktuk enni? Levesbe, ugye? Tehát gyakorlatilag ugye a leves zöldségek között tartjuk számon a sárgarépát, de a sárgarépából, tessék, nyersen salátába, a sárgarépából sokat kéne ennünk. Tehát ugye abban ugye karotin van, nagyon sokat kéne abból ennünk, vagy többször kéne mondjuk ilyen sárgarépa szószt készítenünk. Tehát nem tartármártást kéne csinálni a rántott húshoz, és nem rántott hús kéne csinálni, és nem krumplit, de mindegy, hanem mondjuk zöldségkrémet, zöldségszószt, ami például, ahogy nézegetem, nem annyira ismert itthon Magyarországon, ha csak nem vadas szószként, ugye a sárgarépa szósz, de miért nem készítünk leves zöldségekből szószokat, sűrű szószokat, amiket mondjuk párolt zöldségből rengeteg kálium, rengeteg nyomelem van benne. De mondhatnánk, hogy nyersen, miért nem eszük nyersen salátaként nyilván. Én most arról beszélek, hogy hogyan lehetne színesebbé, ízessé tenni az étrendünket, hogy a dressing palettát is ki lehetne bővíteni, és sokkal jobb volna a fölszívódás ez esetben. Sajnos Magyarországon is az állati termékeket túlértékelték, túl sok a fehérje, és ez a hús plusz fehérkenyér típusú étrend nem túl szerencsés, túl sok a főtétel, és ahogy mondtam délelőtt is, túl hosszú az emésztési idő. Szerencsés dolog, hogyha valaki elfogyasztott valamit, 1-24 órán belül az el is távozik a szervezetéből. De gyakran 36-48 órán keresztül bent van. És el lehet képzelni, hogy ez mennyi plusz mérget termel az emberi szervezetben. És a témánkhoz közeledve, hiszen a téli táplálkozást szeretném előkészíteni mindezekkel, nem kezeljük tabu témaként azt, hogy a reformtáplálkozást, ha valaki rosszul csinálja, akkor előfordulhat, hogy valami hiányozni fog a szervezetéből. Emlékezem, hogy az Élelmiszeripari Egyetemen a reformtáplálkozást nem ajánlották. Nagyon hamar lesöprik a professzorok, lesöpörték, szerintem mind a mai napig, kivéve, hogyha valamelyik egyetemi tanár meggyőződéses reformer. Van ilyen is, nem túl gyakran. És azt mondták, hogy abban túl sok a rost, túl sok a fitinsav, az nem jó a hasnyálmirigynek, ez a rengeteg műzli, ez a rengeteg nyers dolog, ez a bélnek sem jó, meg van, akit meghajt, meg puffaszt, és nagyon hamar néhány szóval le is írták az egészet egyetemen, ahol mondhatnánk, hogy a fellegvára kéne, hogy legyen az egész tudománynak. És én összeszedtem egy dián azt, hogy mik okozhatnak problémát. Ha valaki mondjuk csak búzából készít ételeket, vagy kenyeret eszik, ugye a búza az nem teljes értékű. Ezért mondjuk, hogy zab, köles, hajdina, amaránt, ugye újabban az amarántot is mondjuk kukorica, barna rizs. A nyers élelmiszereket, ha valaki túlzásra viszi, itt arra gondolok, hogy nem mindenkinek a hasnyálmirigye, epéje, bélrendszere bírja a túl sok nyerset. A nyers táplálkozás az hasznos és jó. Én azt mondom, hogy kúraszerűen alkalmazva kifejezetten, de emésztőrendszere válogatja, és gyerekeknél, kisgyerekeknél a nyers táplálkozás helyett inkább időnként beiktatunk valamilyen mondjuk egy lencsefőzeléket, ami egy főtt étel, de rettentő magas az értéke. Egy sárga borsó főzeléket Zappehelyi fasírta. Van, aki úgy gondolja, hogy már szinte enni is bűn, ezért csak csipeget az ételekből, sőt, van egy bizonyos vonal a társadalomban, akik nagyon vigyáznak a vonalaikra, ugyanis előbb-utóbb ez átcsaphat mondjuk anorexiába is. Egyébként szoktuk ugye ostorozni az étvágyat, hogy milyen rossz valakinek van étvágya. De ennél van egy rosszabb, azt tudják mi? Az étvágytalanság. Tehát én még mindig azt mondom, hogy ha valakinek van étvágya, örüljön neki. Az jó, ha van étvágyunk, és én tudom, hogy beszélni kell az elhízás, fogyás kérdéséről, de az emberi szervezet, amíg éhes, addig egészséges, azt mondjuk. Itt ugye vannak azért határok a mértéktartásban. De amikor valaki már azt érzi, hogy már nem éhes, nem kíván enni napok, hetek óta, ugye akkor mondjuk azt, hogy lehet, hogy egy probléma van a szervezetben, egy gyomorhurút, egy epe probléma, és leg hány inger is jön ezzel, és nem kívánok enni. De van, akinél ez lelki okokból van, és ugye így emiatt fog valaki lefogyni. Tehát visszatérek, a reformtáplálkozást is lehet jól és rosszul csinálni, vagy vannak a, hát így hívják, hogy kocavegetáriánusok, akik elhagyják a húst, de minden mást megtartanak. Tehát tehát járnak cukrászdába, ugye a cukiban nincsen hús, de járnak, eszik a vajas kenyeret, vagy margarinnal, és nem történik semmi változás, csak hogy nem esznek húst. És hát erre mondjuk azt, hogy lehet, hogy rosszabbat tettek ezzel, mint amúgy. Tehát aki csak félig, vagy csak picit változtat, ott vigyázzon, nehogy aztán baj legyen, mert hogyha valaki csak a húst hagyja el az étrendjéből, de semmi más nem változtat, akkor lehet, hogy betegebb lesz, mint volt, mert már a húsban lévő vitaminok sincsenek a testben, és a vas, és egy súlyos vashiány alakul mondjuk ki a szervezetben. Tehát a reformtáplálkozást ésszel és jól komplettálva kell végrehajtanunk. Tünetek, amelyeket ha észlelünk, akkor hát észhez kapunk. Ugye most már nem csak azt mondjuk, hogy tavaszi fáradtság, hanem már van egész téren fáradtság. És ígértem, hogy beszélnék erről a kérdésről, hogy tudnélik, az emberi szervezetben van egy téli alvás program. Erről írnak a genetikusok, csak mi nem ássuk be magunkat az avarba, mint a sündisznók, és nem alszunk egészen tavaszig, vagy barlang, vagy éppen otthon, hanem mi aktívan dolgozunk télen is. Viszont az emberi test télen raktározó, passzív üzemmódban él. Bekapcsol a téli alvás gén. Az emberi szervezetben a téli alvás gén, az még ezt mondom, nem alvást jelent, hanem passzivitást, pihenést, nyugalmat. És nézzétek meg, hogy télen mi mit csinálunk. Hát többet dolgozunk gyakran, mint nyáron, nem? Tehát nyáron van a vakáció, a lazítás, a pihenés, és gyakorlatilag ugye szeptembertől egészen márciusig hajtunk, kivéve a téli szüneteket, illetve az ünnepeket, és valószínű ebbe rokkanunk bele. Ugyanis a régiek mit csináltak télen? Szerintetek? Amikor... Tessék? Bevonultak, igen. Ugye hideg évszak volt, fagy volt kint, és mondjuk egy 18. századi asszony mit csinált? Nem volt tévé, nem volt telefon. Ház körüli munkából éltek, földekből. Mit csináltak télen? Javítgattak, szőttek. Igen. Igen. Tehát ekkor voltak azok a munkák, amiket igen, bent lehetett csinálni, ahogy Móni, te is mondtad. Bevonultak, asszonyok összejártak, énekeltek, tehát társas kapcsolatok voltak, és Biztos, hogy ettek is, meg főztek is, de alapvetően a téli időszak, amennyire én tudom, egy ilyen hangulatos, mondhatjuk, hogy vidám módon telt, és nem volt ez a gályázás állandóan. Hát volt munka, mert azért a munka az kell. És ehhez képest most egy olyan gépies világban élünk, ahol nagyon sokat kell robotolni, dolgozni, és nincs pihenés, társas, szociális egészség sincs, ezért az emberek télen depressziósabbakká válnak. Télen a szervezetünk fáradékonyabb, hamarabb kimerül, aluszékonyabb. Télen hangulati hullámaink vannak, kedvetlenség. Ugye a napfényes órák száma csökken, ezért nyilván az egész hormonális rendszerünk megváltozik. Hogyha valaki azt tapasztalja magán, hogy még memória problémái is vannak, és ugye egy téli időszakban több a zárt helyen tartózkodás, vírus közlekedés, baktérium közlekedés, fertőződési esélyek növekedése. És ezek ahhoz vezetnek, hogy a téli időszakban mi sokkal gyorsabban használódunk, mint nyáron. Ezt nem tudom, hogy észrevesztük-e magunkon, ugye, mert tavasztól őszig a hangulatunk is más, több gyümölcs van, több idén gyümölcs, zöldség, rengeteg vitamint, remélhetőleg vitaminokat eszünk, több a mozgás, jobb a vérkeringésünk. És télen minden más. Ezért meg kell kockáztassam, hogy én javasolni fogok a téli időszakban is egy más típusú étrendet, mint amit eddig megszoktunk. Mert van egy olyan hagyomány, hogy télen nagyon jók ezek a zsíros ételek, meg ugye ilyenkor összejárnak az emberek, és esznek egy jó töltött káposztát, meg egyebeket, és ugye ezek okozzák pont a bajt, és most már ott tartunk, hogy gyümölcsöt lehet, akár déli gyümölcsöt is vásárolni télen. Tehát nagyon jó helyzetben vagyunk, azt mondhatjuk, mert mindenhez hozzá tudunk férni. Például a krumplievést én annyira télen nem javasolnám. A krumpli egyébként nem mondom, hogy rossz élelmiszer, csak a krumpliban szintiszta keményítő van. Az a kérdés, hogy szükségünk van-e nekünk a krumpli keményítőre ezekben az időszakokban. Valamilyen szinten segíti az energia forgalmat, de a keményítős krumpli az a bélben nem biztos, hogy jó haladást biztosít, hanem tömítheti a beleket. Ez nem biztos, hogy jó. Egy zapkása viszont kifejezetten jó télen. Melegít. Olyan rostok vannak benne, amik a krumpliba soha nem lesznek, vagy egy jó köles kása. Hát a kásafélék meghagyása téli időszakban kifejezetten előnyössé válik. Tehát mondhatom, hogy a műzli reggeli megmarad almával, banánnal, gyümölcsökkel, igen hasznossá válik. Ha valaki azt tapasztalja magán, ugye főleg a váz proteinek, haj, köröm, bőrszövet, a haj és a köröm főleg jelzi az állapotunkat. Valószínű, hogy egy pici fáziskéséssel jelzi, de jelzni fogja. Tehát amikor a köröm esetleg vékonyodik, barázdás, repedezettebb, fehér foltok vannak rajta, akkor ez B-vitamin hiányra utalhat, E-vitamin, A-vitamin, vagy szelén, vagy valamilyen ásványanyag hiányra is utalhat. Aztán látás problémák, tehát hogy esetleg szikralátásunk, kettős látásunk van, egyensúlyi problémák, izomgörcsök, éjszakai zsibbadás, izomgörcs, mind azt jelzi, hogy a szervezetből ürül valami gyorsan, és pótolni kell. Egyébként az idegrendszerünk érdekében, hogy a B-vitaminok is hasznosak, és én beszéltem a csíráztatott búzáról délelőtt, de most beszélnék magáról a szárított kis búzacsíra pehelyről, amit így lehet kapni, hogy mennyire értékes anyag, ezt is keverjük levesekbe és főzelékekbe. Rendszeresség, mértékletesség, egyénhez igazított étrend, veszteségcsökkentés, foszfor. A tökmag. A tökmagban a legmagasabb szinte a foszfor tartalom. A foszfor fontos ásvány, mert a kálciummal tart egyensúlyt, de nem is csak a csontjaink miatt, hanem az idegrendszerünk miatt, ugyanis a foszfolipidek, az idegsejtjeinknek a foszfolipidjei rendkívül jól épülnek a foszforban gazdag borsófélék, sárga borsó, illetve a tökmag adására, de a dióban is van sok foszfor, csak a diót nem mindenki bírja. mert van, akinek egyre több esetben van szájpadviszketés, allergiás reakció. A tökmagra viszont sokkal kevesebb. A kendermagot is fogom javasolni. Tehát például darált tökmagot, darált kendermaggal, sörélesztő pehellyel és búzacsírával, száraz búzacsírával egy-egy arányba keverek össze, és kis üvegbe letárolom, és ebből a mixből, amiben a legkülönbözőbb vitaminok és ásványok vannak, ebből teszek egy evőkanállal a főzelékbe. Egy zöld borsó főzelékbe. Egy zöld dab főzelékbe, egy valamilyen, egy egyszerű tök főzelékbe, vagy egy spenótba, akkor az értékét nagyon megnöveltem, és érezni fogom magamon, hogy ebben volt tápérték ebben a főzelékben. Ja, azért mondom gyakran a főzelékeket, mert a főzelék egy olyan étel, sokszor kérdezik a kedves hallgatók, hogy mibe keverjem a nem tudom milyen örleményt. És akkor ugye a főzelék azért jó, mert annak van valamennyi leve, és abban jól belekeverhetők az örlemények, hogyha valaki ilyeneket fogyaszt, tehát akár a tökmag, kendermag, szezámmag, lennmag. És megmondom őszintén, hogy én az örleménykeverékekkel nagyon jól tudok otthon saját magamnak komplettálni. Az egyik kulcs dolog. És az örlemény egy picit meg is fogja benne a nedvességet, tehát nem lesz ez annyira pépes. Mondhatom, hogy egy nagyon magas tápértékű étel lesz. Vagy aki olyan levest készít, amiben van egy csomó minden párol dolog, és mellette egy kis lé, és ehhez teszi hozzá az örleményeket, a magliszteket, a rostokat, akkor ebből egy nagyon jó fogás lesz tulajdonképpen. Szeretném felsorolni azokat az élelmiszereket, azok közül néhányat, amelyeket értékesnek tartunk. Nyilván a tofu, ami egy szója túró, 12-15% fehérje van a tofuban, értékes fehérje, ezért ez egy jó fehérje forrás. A tofut azt időnként egy picit rásütünk, de nem jelentősen, egy kis szójaszószon lehet lesütni, tehát nem olajon, szójaszószon, vagy esetleg a sütőben. A sütőnek az egyik programja, ami fölülről, hogy is nevezik azt a programot, fölülről adja a hőt, grill, köszönöm, és egészen hamar kész van, és nagyon jó, kellemes íze lesz. Padlizsán, szintén grillezhető a padlizsán, egy nagyon értékes téli táplálék a padlizsán. A diófélékről már beszéltem, ezek közül is a mák, illetve a máknak az olaja. Ugye az foszforban igen gazdag a mákolaj. Téli időszakban nagyon használjuk a sárga borsót, a vörös lencsét és a sima lencsét is, mert ezek kitűnő, csontvédő, idegrendszert védő táplálékok. Ott van a brokkoli, a zab, a köles, ezekből mind pástétomot, mind pedig fasírtot készítünk, vagy egyszerű köretként tálaljuk. A búzacsiráról már szóltam, és a gesztenye, ami egy nagyon fontos táplálék, ugyan nem olcsó mulatság, de a gesztenyét lehet használni. Egy dolgot még talán hozzátennék, ez a sütőtök. A sütőtököt nagyon szeretjük, mert a sárgarépa alternatívája a sütőtök. Ugye itt az a titok, hogy a sütőtököt, ha nyersen reszelem, akkor szinte nem szívódik fel belőle semmi karotin. Ha megsütöm, akkor viszont mind fölszívódik szinte. Ezért nem véletlenül hívjuk sütőtöknek, mert ez a sütés az fontos ilyen szempontból. Egyébként a sárgarépánál is ezért bátorkodtam mondani a párolást, főzést, mert sokkal több karotin szívódik föl. Van egy élelmiszerünk, egy ilyen hungarikum, ami szerintem borzasztó fontos lenne, ez az édes piros paprika. Az igazi magyar kalocsai fűszerpaprikában olyan mennyiségű az antioxidáns, ami önmagában is tágítja az agyéreket, és segíti a gondolkodást. A személyes meggyőződésem, hogy Magyarországon, amióta használják ugye régóta a kalocsai fűszerpaprikát, és teszik hozzá pörköltekhez, valószínű, hogy sokat segít abban, hogy a húsos ételek ne ártsanak annyira az embereknek. Rettenetesen intenzív antioxidáns tartalma van. Például, ha valaki otthon elég bátor, és készít egy szívturmixot, egy szívvédő turmixot, ami így néz ki, hogy kápia paprikát, jó piros kápia, vagy pritamin paprikát összevágok, berakom a turmix gépbe, teszek mellé, vagy öntök mellé egy kis sűrített paradicsomot, kalocsai fűszerpaprikát egy kanállal, egy kevés olívaolajat, vagy lemagolajat teszek bele, egy kis hagymát, és mi kerül még ebbe bele? Azt hiszem nagyjából ennyi. Ja, és cékla. Céklalé, illetve sárgarépalé. Nem kell mindet, és ebből lesz egy, és hát fűszerezzük egy picit, hogy azért legyen valami íze. Ebből lesz egy olyan sűrű turmixunk, ami egészen piros, szinte fekete színű lesz, és ezt kortyoljuk. Egyébként ez teljesen be is állítja a vércukorszintet, egy fantasztikus élelmiszer lesz ebből. Egy kis káposztalevelet haraphatunk hozzá, és nyilván ez, amit most mondtam, nem biztos, hogy mindenkinek egy incsiklandó turmix, de szeretném jelezni, hogyha Magyarországon az emberek legalább havonta egyszer egy ilyet meginnának, sokkal kevesebb volna a szív- és érrendszeri betegség. Ez a koszorús ereket olyan mértékben tisztítja, hogy ez elképesztő. Dél-Magyarországon van egy szívklub, ahova olyan szívbetegek járnak, akiket hazaküldtek. Hát nem menthető az állapotuk. Egyszerűen már mindent elvégeztek rajtuk, voltak, akit meg is műtöttek, és azt mondták, hogy megvannak számlálva napjaik, valameddig még elérdegélnek, de ezekkel a szívekkel már nem lehet élni igazából sokáig. És ezek az emberek, ezek összejönnek, és ugye nekik minden nap ajándék tulajdonképpen, és elhatározták, hogy nem adják föl. És ilyen turmixokat készítenek. És én voltam ebben a klubban előadni, és kicsattannak az örömtől, és az egészségtől nem mondom, hogy kicsattannak, de élnek. És optimisták, és élni is akarnak, és élni is fognak, azt mondták. Tehát ők nem nyugodtak bele abba, hogy az orvos nem segíthet a maga orvosi eszközeivel. Az orvos mindent megtett, még egyszer mondom, a maga eszközeivel. Ők azt mondták, hogy vannak olyan lehetőségek, amit ők megtehetnek. És mindent elkövetnek. És az értékeik javulnak sok esetben. Van, ahol romlott, vagy van, ahol csak stagnál. De nagyon sok esetben az értékek javulnak. A koleszterin szint, a vérnyomás, vagy az egyéb tényezők, amik a szív működését befolyásolják, optimalizálnak. A vércukorszint nagyon szépen lesüllyed. És sorolhatnám. És amikor egy ilyen szívklubból én eljövök, akkor olyan örömteli érzésem van, mert azt látom, hogy nem adták fel az emberek. És akkor elmegyek egy olyan klubba, ahol egészségesek vannak, és akkor, hogy ez se lehet, akkor az se lehet. Hát én nem is akarok élni. Tehát, hogy ugye minden klubban, vagy minden helyen előadáson vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy akkor most mit tegyünk. És érdekes, hogy az ember, ha tudná, hogy egy ilyen elvekkel, ilyen turmixokkal, hogy az egészséget megőrizhetne. Nem kerül sor szív, akár szív műtétre sem. Nagyon szépen kézben tartható a vérnyomás, akkor egészen más, hogy élnének az emberek. De hát Seizel professzor megfogalmazta, Magyarországon sajnos a magyar férfiak az első szívinfarktus után gondolkodnak el először. De egy másik előadásról hallottam, hogy egy szívkórházból távozó 100 betegből, megkérdeztek 100 beteget, akik onnan távoztak, meg volt a zárójelentés, hogy kedves uram, kedves hölgyem, innen ön most hazamegy. Ön most túl van egy ilyen krízisen, hogy volt egy rohama, szívrohama, stb. Meg fogja változtatni az életét, vagy sem? És 100 emberből 5-en mondtak biztos igent. 95-en, vagy nem tudom, nem gondolkodtam rajta, majd meglátom, utána olvasok, vagy azt mondták, hogy nem. Nem, mert ez egy viszmajor helyzet volt, biztos stresszes voltam, majd pihenek. És ugye az ember azt várná, hogy 100 krízisből legalább 50 vagy 80 azt mondja, hogy muszáj lesz változtatnom, és nem. De ott van az a másik példa, nem tudom, ismeritek-e, az a híres, nem tudom sajnos a nevét, az a híres amerikai ügyvéd, aki szívműtétre várt, és a nagy híres példa volt Amerikában, és a biztosító azt mondta, hogy csak akkor fizeti ki a szívműtétjét, hogyha a műtét után azt fogja csinálni, amit a biztosító mond, elő fog írni neki nagyon sokféle egészséges életmód elvet. És nem vállalta az ügyvéd, mondta, hogy ő ezt nem tudja vállalni, és meghalt nem sokára. És ez egy intő példa volt arra, hogy nem volt elég húzóereje a változásnak, és inkább meghalt. És nem, azt mondta, hogy ő így ebben nem tud belemenni, hogy akkor nem fog enni már zsírt, meg libatöpörtyűt. Hát ő enni akar. És az emberek nem akarnak sokszor változtatni, de nyilván van kivétel, nem is kevés, akik változtatni akarnak, vagy akarunk. Tehát, télen, hogyan tovább? Étrendi kiegészítők. Szerintetek szükség van étrendi kiegészítőre? Nem, igen. Az a kérdés, hogy rendes táplálkozásunk van-e, ami mellett nem kell, ugye, mert hogy kinek a szervezete mit igényel. Én sokat gondolkodtam ezen a témán, és arra jutottam, hogy kúraszerűen szükség lehet. Nem biztos, hogy egész télen. Egész évben meg pláne nem, de a tél valamely szakában szükség lehet. És nehogy azt higgyük, hogy ez csak a február. Mert akkor már lehet, hogy késő. Ahhoz, hogy hasson egy tápanyag kiegészít, egy vitamin, mondjuk egy C-vitamin adás, ahhoz több hétre van szükség. Például a sárgarépa adása, sárgarépa lé 3 hét után kezdi el csökkenteni a koleszterin szintet. A sárgarépa lé. Ha minden nap egy pohárra iszok. Pedig az ember hogy szokott viselkedni? Megissza a répalevet, és már is egy óra múlva nézi, hogy jobban, tényleg jobban látok. Van bennünk egy ilyen, hogy azonnal is mindjárt hatni kezd, hogy már tényleg, amióta megittam, eltelt arról, és jobban látom a kisbetűket is. Nem. Több hétre van szükség, hogy az domináns, az hasson. De senki nem fogyaszt 3 hétig sárgarépalevet, ugye? Tehát általában megiszunk egy pohárral, kettővel, megiszunk egy üveggel, és kész. Aztán majd veszek. És az egészséges életmódnak az a jó híre, vagy az üzenete, hogy valamit hosszabb ideig kell csinálni. Ezért mondjuk, hogy 3 6-7-es kúrák. 3 6-7-es kúrák. Az nem mindig jó, hogyha ilyen kampányszerűen 2 napig eszek valamit. Mert az akkor nem biztos, hogy hatni fog. Valamit használ, hanem a hosszú távú változás, ez hozza meg a megoldást. Ezért én amellett vagyok, hogy időnként csinálunk akár egy 3 hetes sárgarépalékúrát. Vagy széklalé sárgarépalék keverékével, tehát összevegyítem 50-50%-ban, és ezt fogyasztom. De nem egy napig, meg nem egy hétig, hanem mondjuk egy hónapig. És figyeljétek meg a hatását, hogy nem marad el. 2 hét után, de lehet, hogy már hamarabb is, észleljük, hogy jobb a keringés, hogy vas van a szervezetben, karotin van a szervezetben, hogy a bőröm talán nem szárad ki annyira, mondjuk a fürdés után, mert ugye a karotin a bőrben is hatni kezd, és sorolhatnám. Tehát én nem arról beszélek, hogy most rohanjunk a patikába, vagy a bioboltba, és rögtön vásároljunk meg mondjuk valamilyen kapszulát. Hanem vannak olyan élelmiszerek, úgy nevezzük, hogy sűrített élelmiszerek, amelyekkel nagyon jól tudunk dolgozni. Egyébként például ilyen a piros szőlő mag örlemény. Olyan mértékben van benne antocián, amit nem találunk meg a lében, a mustban nincs meg. De a magban nagyon töményen benne van. Néhány példa arra, ha nem vagy, akkor ezt nem sorolnám föl, hogy miért növekszik meg az igény fizikai és lelki stresszek hatására, illetve az életkor is nagy szerepet játszik, hogy a víztartalom csökken a korral a szervezetben. Használjunk-e tehát kiegészítést? Azt mondjuk, hogy főszabályként nem, viszont téli időszakban mégis kúraszerűen szoktuk javasolni. Főszabályként általában nem építjük az életünket tápanyagkiegészítőkre, de étrendi kiegészítőket tudunk alkalmazni. Például propoliszcsepp, vagy kasvirágtinktúra. Ezek nagyon értékes, jó anyagok, mert az immunrendszert, ugye a kasvirág, az megnöveli a falósejtek aktivitását és számát már néhány óra után is. Vannak koncentrátumok, porok, örlemények, kapszulák nyilván, és egyéb szintetikusok, amiket nem szoktunk igazán javasolni. Hozzáteszem, hogy én tartok otthon C-vitamint. Nem kapszulás, hanem por formában, és ugyan szintetikus aszkorbinsavról van szó, de amikor egy fél citromot kifacsarok, vagy akár egyet, és elfogyasztom, akkor ahhoz teszek egy kiskanálnyi C-vitamint. Ennek az az oka, hogy a szintetikus aszkorbinsav a természetes citromlében felszívódik. Nem is akárhogy szívódik föl. És hogyha esetleg ehhez még öntenék valamilyen levet, mondjuk almalevet, vagy egész sötét színű szeder, vagy áfonya levet, akkor ez még hatékonyabban működne, hiszen a flavonoidok, a citrom és a C-vitamin együtt nagyon szépen szívódik föl. De hogyha én a C-vitamint egy főtt ételt követően fogyasztom el, alig fog felszívódni, mert nincsenek meg hozzá az értékes komponensek. Jó, mennék is tovább. A szükséglet tehát nagyobb. Egyébként a mai világ azt mondja, hogy edd meg nyugodtan azt, amit árulnak a gyors étkezdében, aztán egy vitamint. De ez ugye nem jó. Viszont a reformtáplálkozásban azt mondjuk, azt hirdetjük, hogy egyél egészségesen, és mellette, ha szükséges, használj valami étrendi kiegészítőt. Egyébként szinte biztos, hogy sokunknál valamilyen fölszívódási probléma lehet. Tehát nem biztos, hogy mindent föl tudunk szívni abból, amit elfogyasztottunk úgy, ahogy az kellene. Van, akinek bélműködési problémái, lerakódási vannak, vegyi terhelés, vagy a korábban már említett önmérgeződés, és emiatt szükségünk van több antioxidánsra. Egyébként az E-vitamin, az például ugye a hidegen sajtolt olajokban, nem is kevés van, hidegen sajtolt lendmagolajban, de még az olívaolajban is a tökmagolaj. A tökmagolajat ugye ajánlom nem csak férfiaknak, hanem hölgyeknek is, mert rendkívül magas az omega-3 tartalma, és speciális védő anyagok vannak a tökmagolajban ezen kívül. Kedves hallgatók, lassan a végéhez érek az alkalomnak, és lékoncentrátumokkal dolgoznék téli időszakban. Gondolok itt egy homoktövis lére, homoktövis velőre. Nem könnyű elfogyasztani egy ilyet. Emlékezem, nem túl rég, egy előadáson említettem a homoktövis velőt, és egy kedves hölgy 4 üveggel vett a bioboltból, és annyira megtetszett neki. Tehát nem tudta, hogy milyen íze van, és fölhívott telefonon, Gáborkám, mit ajánlottál nekem? Mit mondtál nekem? Mert ez ihatatlanul rossz. Itt vagyok 4 üveg drága homoktövis velővel, és rosszul vagyok tőle, olyan borzasztó íze van. Tehát először érdemes kipróbálni, hogy a homoktövis velő egy savanyú, jellegzetes, állagú és ízű anyag, de ugye a bogyósok királyának hívják, mert elképesztő értéke van. De lehet, hogy vegyíteni kell valamivel, almalével, valamivel, hogy az ízesebb legyen, de rettenetesen fontos és értékes. Mondtam ugye a búzacsirát, a gesztenyét, a sörélesztő pelyhet, a sárgarépalevet, széklalevet. Most már lehet kapni vegyes zöldséglevet is, máskülönben Interspárba, hogyha jártok, gondolom itt van Miskolcon, kell legyen, Interspár. Az Interspárban szinte a legolcsóbbak ezek a levek, 100%-os zöldséglevek. Nem csak bioboltban kaphatók, hanem például ilyen helyeken is, dobozos formában, és egészen jó áron kaphatók. Megmondom őszintén, hogy én nem vagyok ellene a paradicsomlének sem. Orvosokat is ismerek, akik minden nap megisznak egy pohár paradicsomlevet. Mert a benne lévő likopin, ez egy fantasztikus anyag. Egy kis kanálnyi olaj kéne hozzá, ugye, mert ez zsírodható anyagról van szó. Esetleg egy kis fűszer paprika, ha már az előbb mondtam, egy fantasztikus anyag, csak ugye nem mindenki bírja ugye a gyomor miatt, mert egy savas, ugye egy savanyú anyagról van szó, és azért nem mindenki fogyaszthat ilyen paradicsom levet. Én azt hiszem, hogy akkor összefoglaltam az eddigieket. Szoktam vásárolni egyébként almalevet is, tehát dobozos almalevet, és fogyasztok például téli időszakban gyógygombákat, tehát pecsétviaszgomba, sitakegomba. Akinek van cukorbetegségre való hajlama, el ne feledkezzen a tintagombáról. Ugye a tintagomba nevű gombafajta, ez egy nemes gombafajta. Japánban, illetve a Távol-Keleten jól ismerik ezeket, és kezdődő cukorbetegséget visszafordítja a tintagomba. Olyan speciális anyagok vannak benne. Tehát érdemes ezeket is használni, és a gyógygombákkal jó immunerősítést lehet elérni. Ahogy a propolisszal és a méhpempővel is, hogy korábban ezeket említettem. És a végére néhány lelki szempont, ugyanis ne felejtsük el, hogy télen az ember máshogy működik, és pihen, csendesedik, és átgondol. És én úgy gondolom, hogy közeledünk ugye az év végéhez, és számvetés. nem kötelező, de én magamon azt tapasztalom, hogy az év vége felé, hát nyilván római időszámítás szerint élünk, tehát az év vége az december, az ember számvetést tart, és fontos kiértékelnünk, hogy hogyan is éltünk, hogyan is élünk, mire jutottunk eddig. Ha valaki úgy érzi, hogy fejlődött, akkor az jó, és gondolja, adjon hálát érte, és nézze meg, hogyan tud még tovább lépni ebben. Azt sem keseredik el, aki úgy érzi, hogy hát én nem tudtam fejlődni, vagy nem érzem, de megvannak az utak, a kiutak, a lehetőségek, a folyamatok, és lépek, döntést hozok, ez egy fontos dolog, a döntés kérdése. Ez embert azt teszi emberi, hogy döntéseket hozunk, és a mélyebb kérdések átgondolása. Sajnos Magyarországon azt mondják, hogy karácsony idején nagyon sok a depressziós, illetve az öngyilkosság is bizony gyakrabban fordul elő. Pedig egy olyan évvégéről, egy olyan ünnepről van szó a világban, ami azt mondanánk, hogy egy öröm, hogy ugye azt mondják, hogy karácsonykor Jézus megszületett, ugye tudjuk, hogy valószínűleg nem ekkor született, nem ebben az időszakban, de én időnként úgy gondolom, hogy az emberek beszélnek a Bibliáról legalább ilyenkor, meg talán még húsvétkor, és ilyenkor lehet az emberekkel is erről beszélgetni. Ismerek olyan embereket, akikkel csak ilyenkor tudok beszélgetni lelki dolgokról, semmikor máskor az évben, mert akkor dolgoznak és nem érnek rá, de ilyenkor leülünk, és egy jó ebédlőasztal mellett jól tudunk beszélgetni az élet lelki dolgairól is. A rossz az jóval győzd meg elv, és van egy érdekesség, csak azon gondolkodj, amit befolyásolhatsz. Nézzétek meg, hogy a híradó mivel van tele. Olyan eseményekkel, amikre nincs hatásunk. Meghallgatjuk, és maximum összeomlunk, hogy jaj, nekünk ez a világ megint lezuhant, meghalt, betörtek, agyonverték, stb. Hadd ne soroljam. De a saját életünk, ugye, amire van rá hatásunk, azon gondolkodunk-e? Sokszor az ember elkövetheti azt a hibát, hogy nem gondolkodik. Pedig van egy jó pár dolog, amin változtathatunk. Rembrandt, a híres festő, mondta egyszer, hogy ragad meg a jelent, azt mondta. Ragad meg a jelent, és amire eljutottál, azt másnap vidd át a gyakorlatba, azt mondta Rembrandt. Vidd át a gyakorlatba, és meg fogod látni, hogy mindig újabb és újabb világosságra jutsz. És egyébként a Biblia is ezt tanítja, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, egészen a délig, ugye, fokozatosan. Hogy emberek azt várják, hogy majd ölükbe hullik valami nagy dolog. És majd hatalmas változás lesz, de majd. Majd, de hát ismerek olyan embert, aki azt mondta, hogy Gáborkám, én világhírű orgonaművész lennék most. Egyébként olyan képességei is vannak. Csak hát nem kapta meg idejében azokat a lehetőségeket. És mindig, amikor találkozunk, akkor ezt mondja, hogy micsoda ember lehetne. De nem tud lépni az életében egyről a kettőre, csak mindig azt mondja, hogy mi lehetett volna. És így nem lehet élni. Ezért a biblikus elvet megragadjuk, amit megértettem, azt holnap megélem. Ma azt hallottam, hogy ez jó, akkor próbáljam ki. Mi hamarabb? Nézzem meg. Jó-e? Működik, lépjek tovább. Hallgassak meg egy másik előadást. Jöjjek el egy klubba. Nézzem meg, hogy készíthető el. Ha nem tudom elkészíteni, akkor kérdezzem meg. Van valahol egy receptklub, egy szakácskör, vagy egy receptkör, egy főzőkör, ahol ezt el tudom készíteni, ahol meg tudom csinálni. Olyan sok lehetőség van. És egyébként főleg itt Miskolcon, ahol ugye országos szinten is az egyik nagy bástyája az egészségügyi üzenetnek és munkának a Miskolc városa. Itt aztán tényleg vannak lehetőségek, azt gondolom minden szinten, hogyha valaki akar, akkor tud változtatni, és nem mondhatjuk azt, hogy hát én azért nem változtattam, mert nem volt ehhez meg megfelelő infrastruktúra. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Van-e kérdés ehhez az előadáshoz?